szívből gratulálok Kende Hannának, akit itt Kolozsváron, szülővárosában ünnepeltek a szép kerek évforduló alkalmából, és azt is mondhatnánk, hogy egy teljes konferenciával ünnepelték az ön munkásságát. Középpontban az ön munkássága, de maga a pszichodráma, mint fogalom és mint tudományos vívmány állt, és az a kötet, aminek a román fordítását vehettük kézbe, amely már önmaga is egy nagy pályát futott be. Több fordítása jelent meg, tehát pszichodráma gyermekeknek vagy gyermekekkel ez a kötet címe. Tehát akkor induljunk el onnan, hogy mit is jelent, mit is fed az a fogalom, hogy pszichodráma. Sokan halljuk hírek szintjén egy-egy műsorban, de azt hiszem, hogy ez egy túl bonyolult fogalom ahhoz, hogy néhány mondatban el lehessen intézni, és hogy néhány mondat által meg lehessen értetni a nagy közönséggel.
Tehát a pszichodráma annyi, szóval összegyűl egy pár sérült gyerek, szóval ez úgy volt, összekapcsolnám azzal, ahogy keletkezett. Tehát én a francia igazságügyminisztériumban dolgoztam, mégpedig veszélyeztetett gyerekekkel. Azt jelenti, hogy szociálisan rosszul voltak eleresztve, és mindenféle családi zűrök voltak, alkoholista szülők, szóval meg nem felelő környezetben, és veszélyeztetve, de olyan szempontban voltak, hogy nem nőnek fel egészséges felnőttekké. És így aztán ez a francia igazságügyminisztérium keretében van egy gyerekvédelmi szektor, és ennek különböző helyeken rendelő intézetei is. Ezek a központok a családokat fölmérik, hogy mit lehet kezdeni, és hogy lehet elkerülni, hogy a gyerekek bűnözőkké váljanak. És ebben a keretben voltam én pszichológus, illetőleg egy csapatban, amely ezt a családfelmérést a gyerekbíróság keretében, tehát a gyerekbíró számára fölmérte, hogy mi a gyereknek a helyzete. Ez egy diagnosztikus csapat, vagyis azt tette, fölmérni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a gyerek egészségesen fejlődjön, mert ugye volt olyan, hogy elhelyezni, kivenni egy ilyen rossz, szociálisan elégtelen családból, kivenni és betenni intézményben, de ez nem a legjobb megoldás. Kivenni a családból az egy nagy trauma a gyerekek számára. Így aztán ez egy diagnosztikus csapat volt. De én rájöttem arra, hogy vannak ott olyan gyerekek, akik nem fognak megváltozni, vagy nem hozhatok helyre másképp, mint csoport. Úgyhogy csoportba vettük őket. Na most Franciaországban az a helyzet, hogy van egy nap a héten, amikor nincsen tanítás. Egy időben szerdánként volt, vagy csütörtökön. Így aztán azon a napon, amikor nem mentek iskolába, azon a napon találkoztam én ezekkel a gyerekekkel, akiket úgy választottuk ki, hogy a nehéz körülmények között élő családokból a legveszélyeztetettebb gyerekek. És hogy törtük a fejünket, hogy hogyan lehet nekik segíteni. Kiderült, hogy az egyéni terápia az számunkra nem nagyon hozzáférhető, mert eléggé félnek a felnőttektől. Hogyan lehet hozzáférni azokhoz a gyerekekhez, akik inkább agresszívek, és nem tudják magukat kifejezni. És így aztán lassan a gyerekek rájöttek arra, hogy ők mesélni szeretnének. Hát gondoltuk, ez egy jó ötlet, és akkor ilyen kisebb csoportok alakultak, olyan 5-6-8 fős csapatok, és ezek nem a saját életükről meséltek, hanem történeteket találtak ki. És kiderült, hogy a történetek, amiket a gyerekek kitalálnak, az valahogyan az ő problémájukat, de közvetve meséli el. Tehát mondjuk, hogyha nem az a technika, hogy elmondja, hogy engem az apukám ma reggel felpofozott, vagy ilyenek, mert az nem gyógyít. De hogyha elmesélik, hogy van egy mérges, mondjuk anya medve, aki nem jól bánik a medvebocsokkal, és e körül egy történetet sző, hogy az megszabadítja őt bizonyos feszültségektől.
Tehát ezek a történetek nem véletlenül születnek, tehát tulajdonképpen becsomagolják a saját életérzésüket, szorongásaikat, akár agresszivitásukat egy elképzelt történetbe, amelynek azonban van alapja, és valamilyen tapasztalat is rejtőzik mögötte.
Hát eleinte ezek a gyerekek olyan nagyon mesélni nem tudnak, mert inkább zárkózottak, hogy idővel a csoportban, és azáltal, hogy akik velük foglalkoztak, azok felfedezni vélik, vagy felfedezik az erényeiket, a jó tulajdonságaikat. Mert előfordult, hogy beszélgettem a szülőkkel, aki elmondta, hogy micsoda haszontalan gyereke van, és hogy mindenféle rossz tulajdonságait sorolta. Akkor megkérdeztem, és melyek a jó tulajdonságai? És az anyuka mondjuk, akivel beszélgettem, az nem tudott semmit mondani. Jó tulajdonsága? Hát azt nem talál. De a csoportban aztán kialakítottunk ilyen csoportokat, amelyben haszontalannak vagy rossznak mondott gyerekek egymást támogatták, és végeredményben közösen ki tudták magukat fejezni. Vagy úgy, hogy valaki hozott egy történetet, úgy, ahogy az interjúvuló kérdezte, hogy kitaláljanak történeteket, meséket, amelyekben ők kifejezik, és kijátszák a szorongásaikat.
Tehát megtörténik ez a kijátszás. Önök, pszichiáterek, pszichológusok, szakemberek pedig elemzik, de ugyanakkor úgy értettem, hogy nem szeretnék befolyásolni őket, hanem abból, amit látnak, hallanak a történtekből, és az ő megnyilvánulásaikból következtetnek, és úgy próbálnak segíteni, de tulajdonképpen áttételesen. Hogyan is tudnak segíteni?
Pszichiáter nem igen volt ezekben a csapatokban, pszichológusok többnyire. Tehát én egy kollégával, illetőleg két kollega együtt. A lényege a dolognak az, hogy az Adleri elmélet értelmében minden emberi lény egyenlő. Tehát mi úgy tekintjük a gyerekeket, hogy ők nekik kell megtalálni az utat arra, hogy önmagunkat meggyógyítsák. Tehát azokat a történeteket, amelyekbe átteszik, vagy szimbolikusan fejezik ki. Például volt egy kisfiú, akinek súlyos problémái voltak, és azt találta ki, hogy volt egy tányér, akinek túl hosszú haja volt. Na most ez azt fejezte ki, hogy ő más, mint a többi. És akkor kitalált egy színdarabot arról, hogy hogyan gyógyítják meg a túl hosszú hajú tányért. De voltak kanalak is. Kérdeztük, miért kell kanál a történetbe, azt mondta azért, hogy ne guruljon el a tányér.
Érdekes gondolattársítások és logikai menetek. Ugye kívülről nem is jutna eszünkbe ilyesmi.
Hogyha egy közömbös közegben ezt mondja, akkor kinevetik. Mi az, hogy túl hosszú hajú tányér? De itt a csoport már megértette, és lejátszotta. Több tányér is volt, és több kanál is, és lejátszottak egy történetet, amelyben elviszik a tányért egy fodrászhoz, a gyerekek beöltöznek, és a fodrász pedig lerántja azt a maszkot, amiben a hosszú haj volt, és akkor ő normális tányérrá változik. Szóval ilyen komplikált és érdekes áttételeken keresztül dolgoznak a csoportok, de tulajdonképpen ezek a rosszul eleresztett gyerekek egymást is segítik a csoportban. Azután rájönnek, hogy a másik gyereknek is hasonló problémái vannak, mint neki, és hogyan lehet egymást segíteni. Úgyhogy ez a folyamat tulajdonképpen, hogy van egy gyerekcsoport, amely összeszokik.
Előfordul az, hogy olyan gyerekek kerülnek össze, akik egyébként nincsenek jó viszonyban, sőt agresszíven viselkedtek korábban egymással szemben, vagy legalábbis távolságot tartottak, és egészen átfordul, megváltozik a viszonyrendszerük? Az egymáshoz fűződő kapcsolatháló?
Általában nincsenek barátai. Kapcsolat teremtési nehézségeik vannak, amin azt lehet érteni, hogy nem nagyon tudnak barátokat szerezni. Hogy magányosan élnek, és azt gondolják, hogy ők rosszak, mert hogy azt mondják, hogy ha valaki a szülei nem értékelnek, és rossznak tartanak, akkor kénytelen elismerni, vagy elhinni, hogy ő rossz. És hogy ő haszontalan, és akkor ezt nem bírják. Úgy értem, hogy idővel azt mondják, hát ha rossz vagyok, rossz leszek, és akkor káromkodnak, meg mindenféle cselekvésben agresszívek egymással szemben, és a külvilággal szemben egyrészt. Másrészt van, aki nagyon bezárkózik, szóval nagyon zárkózott gyerekek is vannak.
Gondolom, hogy az ilyen terapeutikus események, azok hosszabb távon működnek. Tehát mondhatjuk-e azt, hogy a gyerekek, akik részt vesznek ilyenben, nagy részt úgymond meggyógyulnak, bár nem ez a jó kifejezés talán, hogy meggyógyulnak, hanem inkább azt mondhatnánk, hogy megtalálják önmagukat, megtalálják a saját kifejezési készségüket és kapcsolódási képességeiket másokhoz.
Így van, nagyon helyesen mondja.
Mennyire sikeresek ezek a terápiák? Mondjuk itt hát százalék arányokat is lehet mondani, meg azt is, hogy bizonyára esete válogatja, lehet teljes siker, vagy lehet részleges siker, vagy éppenséggel lehet kudarc is egyes gyerekek esetében.
Itt most a kolozsváriak csináltak felméréseket arról, hogy a gyerekek, amikor bejöttek, akkor vettek föl kérdőíveket a szülőkkel, a tanárokkal és a gyerekekkel, és hogy milyen változást okozott. Most az időtartamra rá kérdezett. Tulajdonképpen vannak olyan csoportok, amelyek 10 találkozásra szerződnek, tehát 10 egymás után következő héten, mert ez egyszer egy héten van, egy vagy másfél órás találkozások. És vannak olyan csoportok, amelyek szóval a súlyosabb vagy nehezebben megmozgatható gyerekek, azok 1-2 évig járnak, de van olyan csoport, ahol még ennél is többet. De a gyerekek nagyon szeretik. Nagyon szeretnek oda járni. Most a születésnapomon megszólaltattak egy csomó gyereket, megkérdezték, te miért szeretsz gyerek pszichodrámába járni? És azt mondta a gyerek, mondjuk 6 éves volt a kicsi, azért szeretek gyerek pszichodrámába járni, mert ott jól érzem magam, vagy azt játszom, olyan szerepet vállalok, amilyet akarok, vagy az idősebbek már jobban fogalmaznak, és azt mondják, azért szeretek járni, mert ott önmaga lehetek. Tehát olyan lehet, amilyen tulajdonképpen, és nem kell megjátszani a magát.
Ez egy élethosszig tartó folyamat? Vagy csak gyermek és kamaszkorra korlátozódik, és az eredmények, amik akkor megszületnek, azok a változások, amelyek az én és öntudatukban, illetve a viselkedésükben megjelennek, azok megmaradnak felnőtt korukban is? Vagy ez a terápia nem állt, ha folytatódik időről időre később is? Illetve egyeseknek szükségük lehet rá, másoknak nem? Vagy mi a helyzet?
Hát jól néznének ki, hogyha egész életük során folyton csoportba kellene járniak. Ez tulajdonképpen egy időben meghatározott folyamat. Van olyan csoport, például vannak olyan kollégák, akik nyáron táborokat rendeznek a gyerekek számára. És akkor volt olyan, aki megbeszélt, hogy 10 év múlva találkozunk. És mindegyik felírta egy cédulára, hogy milyen szeretne lenne. Azt elásták, és 10 év múlva jöttek vissza, kiásták, hogy nem nagyon emlékeztek, vagy emlékeztek rá, hogy mit is írtak előtte. Szóval ez az életüket befolyásolja, de azért nem egész életükken át tartó csoportkapcsolat. Persze van olyan gyerek, olyan kamasz, akik ott összejönnek. Lányok és fiúk, van olyan, hogy megszeretik egymást, de ez nem célja a csoportnak. A csoport célja, hogy önmagát megtalálja, kiteljesedjen, tehát, hogy iskolában mondjuk nagyon rosszul teljesítő gyerekből legyen egy normálisan teljesítő, és kiszabaduljon azokból a nehézségekből, amelyektől szenvedtek. Szóval például van egy leányzó, aki most már 40 éves, hát hozzám járt valaha, és aki a francia oktatás ügybe helyezkedett el, és az a feladata, hogy az immigráns gyerekeket, akik nem tudnak franciául, vagy írni, olvasni, pláne nem tudnak franciául, hogy ezeket felzárkóztassa, normális iskolai lehetőségeket nyújtva nekik. Ez a mi csoportjainkban nőtt föl, és ilyen idegeneket segítő, illetőleg emigráns gyerekeket segítő tanárrá vált. Na most azt mondja, úgy hangzik, hogy ezek agresszívek, ezek a kamaszok, azt mondja, én nem tapasztalom.
Hát akkor igen, ez egy következménye is valószínűleg annak, amik történtek, de hát ön elmondta, hogy nem kell egész életükben járjanak terápiára, de egész életükre kihat az, hogy valaha jártak, és végeredményben ez azt jelenti, hogy sikerült valami, sikerült egy életet minden egyes egyén esetében a megfelelő pályára sínre tenni.
Szóval erre a magyar nyelv nagyon alkalmas, mert úgy szólítjuk a folyamatot, hogy jóvátétel. Tehát jóvá tenni azt, ami a családjukban rossz volt, jóvá tenni azokat a bántások, amik őket érték, vannak számosan bántalmazott gyerekek is, akik oda kerülnek, és hogy az önmagukról alkotott kép teljesen megváltozzék. Tehát a önmagukat rossznak gondoló, vagy annak tekintett rossz csont gyerekek úgy érezzék, hogy megváltoztak. És ezt nevezem jóvátételnek, és ez bejön. Nem állítom, hogy minden esetben van olyan, aki nem jár eléggé, vagy a család féltékeny lesz arra, hogy mert maga azt gondolja, hogy maga meggyógyítja az én gyerekemet, ez egy rossz gyerek. ilyesmi.
Ezentúl nem lehet vele elégedetlenkedni. És végül is elvettek valamit attól a szülőtől. Nem elégedetlenkedhet. Legalábbis nem joggal.
Szóval, hogy úgy érzi, hogy konkurens cég, ezek akarják az én gyerekemet. Ezek azt hiszik, hogyha foglalkoznak vele, akkor megváltozik. Van olyan anyuka, mondta nekem, hát ha maga azt hiszi, annak a kisfia, annak a székletével volt gondja. És akkor azt mondta, ha azt hiszi, hogy megváltozott a gyerekem, ugyanolyan. De közben nem kakilt be többet, és a másik gyerekét is behozta. De eleinte még a lábamat betettem a küszöbbre, amikor meglátogattam a családot, mert nem akart beengedni.
Szóval ez egy nagyon szép történet, és egy nagyon nemes foglalkozás, amivel ön évtizedeken keresztül segítette a gyerekeket, fiatalokat. És most beszéljünk egy kicsi a könyvről, hiszen ennek a könyvnek is megvan a maga sorsa. Ez már egy sikerkönyv, nagyon sok nyelven lefordították és fordítják. Manapság is Kóros Fekete Sándor román nyelve is lefordította, és ezt mutatták be itt Kolozsváron a pszichodráma konferencia alkalmából. Tehát ez egy könyv, amely továbbadja az öntudását és segít majd a következő nemzedékeknek. Beszéljen egy kicsi a könyv születéséről.
Igen, hát ezt már olyan 20 évvel, nem tudom mennyi idővel ezelőtt megírtam, mert arra gondoltam, hogy a kollégáknak ez hasznos lenne, mert megérteni, hogy hogyan viszonylik a felnőtt drámához a gyerek dráma, mert a gyerekekkel másképp játszunk. Ugye van felnőtt pszichodráma is, valamiért sérült, vagy szorongó, vagy gondterhelt, felnőttek összeülnek és együtt játszanak, de az teljesen más a technikája is, mert a gyerekeknél az a szerencse, hogy ők még kialakulóban vannak, és sok mindent meg lehet változtatni abban, amit mondjuk jellemben, vagy morális elképzelésükben, vagy magatartásukban hibás.
Arra gondolnánk, hogy egy ilyen kötet, amely a gyermek pszichodrámával foglalkozik, ez csak szakemberekhez szól. Ajánlja ezt a kötetet ön olyanoknak is, akik egyszerű érdeklődő emberek, érdekeltek személyi szempontból is, mint személy, tehát a családjukban van hasonló eset, vagy egyszerűen csak érdeklődnek az emberi természet, az emberi gondok lélektan iránt. Hogyan olvassa az, aki nem szakember?
A képzésben is nem feltétlenül pszichológusok vannak. Az nem árt, ha valaki pszichológus, de hogyha valaki tanárember, vagy akár, nem tudom, zenész, vagy egyéb más foglalkozásból jön hozzánk, aki érzékeny a gyerekekre, aki oda tud menni, ahol a gyerek van, mert ugye ezt Adler úgy mondja, hogy a másik szemével látni, a másik fülével hallani, a másik szívével érezni. Ha oda tudsz menni, ahol a gyerek van, és meg tudod érteni, mert az elég komplikált, az áttételek, szóval amiket megjátszik, abból megérteni, hogy mi az ő gondja. Aki erre érzékeny, akkor máshonnan is jöhet. Egyébként a könyv, nem tudom, elég szórakoztató. Úgy van megírva, hogy történetek vannak benne, és azt gondolom, de nem vagyok persze biztos, hogy olvasmányos is. Tehát aki meg akarja érteni, hogy a gyerekek miért, mi az, ami őket foglalkoztatja, és hogyan lehet segíteni azokat, akik rossz úton indulnak el, vagy akik rossz gyerekek. Tehát nem az a fontos, hogy mi a tünete, mert van bepisizsős gyerek, ugye idézte mennyet, aki nem csak bepisilt, de van olyan gyerek, aki beszédhibás, van olyan gyerek, akinek étkezési vagy egyéb problémái vannak, aki iskolában rosszul tanul, pedig intelligens gyerek, szóval sokféle gyerek, sokféle tünetel. Ennek a módszernek az a sajátossága, hogy az egész gyerekkel foglalkozik, tehát nem egy tünettel, hogyan lehetne rávenni, hogy szépen egyen mondjuk, vagy hogy ne beszéljen csúnyán az anyukájával. Nem a tünetről van szó, hanem az ő egyéni kiteljesedéséről. És amellett, amit mondottak nekem a gyerekek, hogy mikor járnak a pszichodráma csoportba, hogy boldogok, jól érzik ott magukat. És a boldogság az az eredményességnek kritériuma.
Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok, de azért ezt a kérdést nem hagyom ki, hogy onnan indultunk ki, hogy Kolozsvár a szülővárosa. És valószínűleg szívesen jön ide vissza, másképp nem tenné több egyszer is. Úgy tudom, hogy 20 éves koráig élt itt. Az embernek az első 20 éve nagyon fontos. Önnek miért volt fontos ez az első 20 év és szülőváros a Kolozsvár?
Na, én 19 éves koromig éltem Kolozsvárt, és aztán azután úgy kerültem el, hogy deportálásba kerültem. De én nagyon szeretem Kolozsvárt, és ez, hogy mondjam, a Kolozsvár nosztalgia az bennem él, hogy otthon például az íróasztalom fölött van egy kép, ahol az a ház szerepel, ahol laktam, ez az úgynevezett metropolház, az Astoria mellett van, ott laktam 15 éves koromig, és az ott van előttem. És aztán a kolozsvári lányok, akik elég nosztalgikusak, szóval eléggé kolozsvárcentrikusak, azok úgy érezték, hogy meghívnak engem a 100. születésnapomra, mert van egy bizonyos összetartás érzés, a kolozsvári születés nem múlik el nyomtalanul.
Tehát akkor ma is kolozsvárinak tartja magát, vagy kolozsvárinak is tartja magát?
Igen, vagyok én francia, meg magyar, és főként kolozsvári.
Hát akkor így legyen, és még sokszor jöjjön haza szülővárosába, konferenciákra, meg más eseményekre, vagy csak úgy látogatóba. Köszönjük szépen, további sok sikert, és Isten éltesse nagyon soká Kende Hannát.
Hát, most már az életút vége fele járok, mert ugye az is különleges, hogy valaki 100 éves legyen, de hát ez egy olyan záró fejezet is volt az életemben.
Hát reméljük, hogy nem. Nekem valaki mondta, szintén 100 év körüli, hogy csak az első 100 év nehéz, a többit azt már meg lehet szokni.
Mondták nekem, hogy csak az első 100 év nehéz, úgyhogy várom, hogy könnyűvé váljék.
Így legyen, köszönöm szépen.
Köszönöm az interjút.